Contra. Szervusztok, kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a Kontrában. Én Grósz Béla vagyok.
Én pedig Bognár Tamás.
És a mai adásunkban az idei év valószínűleg legnagyobb sporteseményéről fogunk beszélni, ami a koronavírus járvány idejében egy eléggé paradox kijelentés, de picit túlszul ejtem ezt az adást.
Nem baj, az elmúlt kettőt úgy is én ejtettem túlszul, úgyhogy...
Igen, Tominak volt egy terve, illetve az volt a tervünk, hogy jó kiadósan beszélgetünk a Contra Awards 64 bringájáról, de úgy ítéltem meg, hogy ennél fura mód, bár nincsen live sport a Fehér Orosz futballligán kívül, ami azért eléggé réteg, és csak a betegesen sportfogadók közében, körében izgalmas. De vasárnap este volt a premierje a Last Dance-nek, ami, hogyha ti nem láttátok volna, az a 98-as Chicago Bulls dokumentumfilmje, 10 részes dokumentumfilmje, ennek az első két részét vetítették, ami külön pikantériáját adja az egész történetnek, hogy előre hozták ezt a vetítést, ugyanis júniusban tervezték, hogy kiadják, de Churchill is mondta, hogy sose halasz el egy jó kis krízist. És ugye a júniusi időpont sem volt véletlen, hogy akkor ment volna, hiszen LeBron James a Lakers-el eléggé erős szezont nyom, és sanszos, hogy legalább top 2-ben van a legértékesebb játékosok között, ami azért megint bebetonozná az ő hírét a legjobb kosarasok között.
És nem úgy gondolod, hogy Jordan ezt próbálta egy picit homályosítani, hogy...
Igen, picit ilyen Umberto Eco-s körmondatokban, de arra próbálok célozni, hogy Jordan még vele is, most is versenyez, mint mindenkivel. És 22 évvel, azután, hogy fel lettek véve ezek a felvételek, most véletlenül előjön a semmiből ez a dokumentumfilm, a 10 részes dokumentumfilm. Picit fura, hogy egy bringás podcast ezzel foglalkozik, de higgyetek el, hogy el fogunk jutni addig a pontig, hogy szerintem miért van egyébként általános sport, élet és bringa relevanciája.
És szerintem, hogyha valaki nem látta az első két részt, akkor nézze meg gyorsan, és utána folytassa a podcastet, mert minden sokkal világosabb lesz.
Igen, nyomsz egy pauzét. De ugye érdekes, meg 98, akkor azért már a mi korosztályunk azért már tudatánál volt. Én akkor voltam 14. Valószínűleg nem volt az én korosztályomban olyan gyerek, akik nem volt Chicago Bulls sapkája, te még egy pár évvel idősebb is, de ugye nem volt internet, annyira nem voltam.
Igen, akkor én már 5 éve montiztam.
Hányszor törted addig össze magadat?
Na, igazából az első időkben nem voltak nagy esések, tehát pont ez a fura, hanem szerintem, amikor eltelt így az első 4-5 év, és utána gondoltam azt, hogy most már mindent is tudok a kerékpárkezelésre, és utána jöttek vicces jelenetek.
Ugye nem voltunk annyira benne ebben a mainstream kultúrában, mint ami amcsiba zajlott, és tényleg ahhoz tudom a Chicago Bulls hasonlítani. Egy annyira globális jelenség volt, mint hogyha a sport Beatles-e. Tehát, hogy elmentek egy stadionba, és úgy kell elképzelni, hogy az ott lévő nézők 60-70%-a Chicago Bulls mezben nyomatta, akkor is, hogyha helyi volt. Tehát, ha lementek Atlantába, akkor is. Hogyha elmentek Orlandóba, akkor is. És ez mondjuk a rájátszásra végződött. Tehát tényleg egy ilyen boyband szindróma volt, ami teljesen ők voltak a csapat.
Igen, és igazából még ha kosárlabda fan voltál, se nagyon tudtad követni, mert ugye valamikor 95 környékén jöttek be eleve a kábelcsatornák is, tehát előttem így az állami tévé, nem nagyon emlékszek rá, hogy NBA-t közvetített volna valaha.
Hát ugye a Sport TV kezdett el közvetíteni, én nekem azért volt kötődésem, akkor még leginkább egy csúnya kis kövér kislányra hasonlítottam, de édesapám finanszírozta akkor a kosárkártya hóbortomat, amire most újra rátaláltam.
Ja, hogy ez már akkor megvolt? Én nekem az új info.
Nem, ne viccelj, akkor már írtam mennyiségű pénzt csesztem el kártyára, az Asbót utcába vásárolgattuk, és téptük fel a drágábbnál drágább csomagokat, aztán Vörösvár környéken nekem volt a legnagyobb Chicago Bulls gyűjteményem.
És ha most lenne egy időgépet, más nem kéne csinálni, csak a mostani tudással visszamenni, és megvenni fillérekért bizonyos kártyákat.
Kegyetlen befektetés. Nem is tudom, pont most olvastam egyébként, hogyha annó 84-be veszel, hogy volt, nem is tudom, de valami 10 000 dollárért kosaras kártya doboztam, ami benne volt a Jordan újonc kártya, az 8-szor annyira térül meg, mint a Microsoft részvény, amit ugyanúgy 84-85-ben bocsájtottak ki. Aminek egyébként a... mennyi volt? Tán a 10.000 dollárból lett 2 millió dollár? Ilyen megtérülés, és a Jordan kártyából tudtál volna 8 és felett realizálni. Tehát egy ilyen, igen, de ez már nagyon-nagyon mellékzönge, meg ezt szerintem már tényleg senkit nem érdekel.
Meg igazából van egy egyértelmű magyarázat rá, hogy Jordan nem küzdött annyi vírussal, mint a Microsoft ez alatt az idő alatt.
Igen, ő csak egyszer volt az egyik döntőben influenzás és lefagyva, de azt is megnyerte. Jordan az tényleg egy globális fenomén, tehát ugye neked hány Jordaned van?
Hát szerintem 3-4 biztosan van, és most újabb lendületet adott ez a filmsorozat is hozzá, úgyhogy ma már néztem is egy infraredet.
De úgyhogy te azért kosárlabdát elég ritkán fogtál a kezedbe.
Nem, én szerettem kosarazni, csak sose voltam alkalmas, mert ugye nem voltam magas, de szeretni szerettem. De úgy, tehát igazából tehát nem lehetne kosárlabda fannak mondani, mert tényleg így egy pár nagy játékoson kívül nem tudnék felsorolni másokat, tehát így nem követtem, nem hogy napi szinten, de még éves szinten se nagyon. Nyilván a top csapatokat ismertük, meg nekem is volt Chicago Bulls-os baseball sapkám, de nagyjából ennyiben merült ki a dolog.
De ugye ez a csapat volt az, amelyik tényleg így átemelte magát a sportot a popkultúrába. Tehát most, ha csak megnézed Boglárka asszonynak, ő mondjuk tényleg nem hordott, fogott a kezében sose kosárlabdát, de mégis van Jordane. Tehát, és tényleg annyira átlépték itt a határokat, és annyira mainstream lett, hogy ez a sorozat szerintem egyébként sokkal többről szól, mint magáról, arról a kosárlabdáról, meg annak a taktikájáról, történelméről. Nagyon-nagyon érdekes emberi vonulatok vannak benne egyébként, hogy mondjuk tényleg a top atléták milyen személyiséggel bírnak. Tehát az első, ami engem mondjuk tényleg szíven ütött, nem is szíven ütött, de én nagy részét azért tudom, de amikor látsz mondjuk egy bő 50-es férfit, aki 20 éve abba hagyta a pályafutását, és még mindig látott benne azt az ingerületet az ellenfelei ellen, akik ütötték, vágták, és még mindig nem felejtették el egymással szembeni ellenszenveiket, akkor így látod, hogy ők tényleg az alfák.
Igen, néha látni az interjú alatt, hogy így bevérzik a szeme egy-egy jelenetnél, amikor így vissza kell emlékezni, tehát hogy ott azért komoly harcok dúlhattak.
És tudod, és ez a másik kérdés, hogy hogyan fogunk Jordanra emlékezni? Ugyanis ez az egész sorozat, illetve az ő pályafutása azért minden a social media előtt történt. Ugye Kobe Bryant volt az, akinek az életét igazából végig lehetett követni, tényleg elejétől teljes pályafutását láttuk social médián, és végig közvetítve. De Jordanét nem. Tök sok dologról nem tudtunk, és ugye feldobódik az a kérdés, hogyha most tényleg tényszerűen nézzük, egy irdatlan, ambiciózus, hidegvérű, szerencsejátékos volt.
Hát meg azért már az első részben, vagy a másodikban megvillantja azt, hogy tehát ő azért nem volt egy jó fej a csapattársaival szembe, ha azok nem teljesítettek úgy, ahogy ő elvárta, pedig nem övé volt a csapat, csak ő volt a király benne.
Nem, és tudod, ez a kérdés, hogy most ebben a PC világban egyébként ezek a jellemvonások, amik egyébként a legnagyobbá tették, és egy mitológikus figurája, nem csak a kosárlabdának, de minden sportnak, ma tudna Jordan ugyanaz lenni, mint ami volt?
Szerintem ma szétszedni a social media és eltemetnék élve. Tehát, hogy, és, de mondjuk nem csak őt, hanem valószínűleg, tehát ha most belegondolsz, ki volt az a nagyon színes hajú csávóna, aki még Kim Jong-unnak is nagy haverja.
Rodman.
Tehát ma egy Rodman az képtelenség lenne, hogy létezzen egy profi sportban szerintem.
Nagyon érdekes dolog, mert hogyha LeBron ilyeneket nyilatkozna, ilyeneket tenne a csapattársaival, megütött Steve Kerr-t, aki most a Golden State-nek a háromszoros bajnok edzője, edzésen összeverekszel, mit történne? Tehát, hogy így Rodman elment, csak nyaralt, elment Las Vegasba a Carmen Electrával, mert egy picit kiégett volt, és hogy lazulnia kell egy keveset, és jelengette.
Azért Carmen Electrára is sokan emlékeznek szerintem a korosztályunkból.
Igen, ő meg Pamela Anderson. Nagyon tényleg kérdés, hogy tudná-e ma az lenni, és befogadja-e a mai fiatal ezt a Jordant, aki akkor volt?
Szerintem azért nem, mert most nézd meg a Forma 1-et, azt talán jóval többen ismerik, hogy tehát ott van Kimi Räikkönen, aki mondjuk azért így a Jordanhez mérten egy ilyen hidegvérű csávó, és őt is hányszor előszedik, meg pellengérre állítják minden, holott igazából ehhez képest nem is csinál semmit.
Nem, és nagyon érdekesek egyébként ezek a jellemvonások tényleg az egész filmben, hogy amúgy minden hidegvér mellett Jordan mennyire elképesztően lojális Phil Jackson, az akkori vezető edzője iránt. Ugye Phil Jacksonról azt kell tudni, aktív játékos volt, ilyen nagy zenmester, minden filozofálva, minden mellett 11 darab bajnokságot nyert egyébként, 6-ot a Bulls-szal, 5-öt a Lakers-szal. Tehát ő igazából neki a feladata az volt, hogy ezeket a személyiségeket, mint a Jordan, Pippen, Rodman, és utána a Kobe Bryant és a Shaquille O'Neal tudja menedzselni. De hogy amikor azt mondták, hogy a Phil Jackson már nem lesz az edző, megmondta, hogy ő nem játszik másnál. És ugye ez a vak lojalitás, az hol van sportolóknál?
Igen, tehát kíváncsi, meg szerintem tehát a kerékpársportban sok edző nincs is ennyire szerintem szem előtt. Tehát én most így hirtelen például a Nino Schurternek az edzőjét nem tudnám megnevezni. De lehet, hogy megtudod, de fogalmam nincs.
Néhány emblematikus kerékpáros edző van, ugye csapatfőnök inkább a Brailsford, a Sky-nál, őt tudod mondani, a Maggio-val. Igen, hát igen.
Mondjuk ő inkább most már egyre inkább másról híres.
Igen, meg a Mark Maggio, de hogy nincsenek olyanok, akik átjárják, és ezért a Phil Jackson is nem csak a játékos karrierre, hanem az edzői, és utána a csapatvezetői, meg minden miatt volt tényleg egyedülálló, amit tudott.
Viszont szerintem hazánkban nagyon sok edzőt fel fogunk tudni sorolni kerékpáros vonalon, mert mindenki edző lett, ahogy befejezte a pályafutását.
Igen, és tudod, és ez a tehát ami nagyon érdekes még az egészben, hogy elindult az első kettő rész, és azt gondolnád, hogy egy olyan csapat, aki nyert 8 év alatt 6 bajnokságot, és azt a 6 bajnokságot ugye csak azért, én szerintem csak azért volt 6, és azért nem 8, mert miután Jordan édesapját lelőtték, utána annyira megrázta, hogy visszavonult a kosárlabdától 2 évig, és baseballozgatott. Addig kettő előtte választott a 84-es drafton Hakeem Olajuwon által vezetett Rockets tudott 2 gyűrűt elhozni. Zárójel, megint csapongok. Ha 84-ben lennénk, akkor még mindig nem Jordan lenne valószínűleg az első választott, akit elvisznek. És ez nagyon érdekes, igen. Hogy amúgy egy ennyire ikonikus embernek a tehetségét egyébként a kortársai mennyire nem tudták felmérni. Mert ő csak 3. választott volt abban az évben.
Hát ehhez kellnek a jó edzők igazából, akiknek ilyen szeme van, hogy tudják, hogy kiből mit lehet kihozni.
Igen, és ugye itt jön még egy párhuzam, ugye Kobe Bryant is ilyen volt. Őről is megvolt ez a sztori, hogy annyira nagy tehetség volt, hogy nem akarták az akkori, ez megint egy ilyen színes sztori az NBA-ről, hogy tudod, hogy a logó, az NBA logó, az egyébként egy élő játékosról van ugye lemintázva.
Azt nem tudtam.
Jerry Westről, és akkor volt a csapat igazgatója a Lakersnek, látta, hogy a Kobe Bryant 18 évesen edz, és mondta, hogy állítsuk le, nem akarjuk, hogy több ember lássa már, hogy milyen képességei vannak. És akkor és a Kobe Bryant se elsőként ment el abba a draftba, ugyanúgy, hogy Jordan se. Szép kitérőt tettem, de hogy ez a 6 bajnokság nem mindennek a megoldója. Tehát, hogyha sikeres vagy, attól nem leszel még boldog. És pont erre épül az egész 10 rész, hogy amellett, hogy megszerzik a második triplájukat, tehát 2x3 bajnokságot, omlik szét a csapat, és szét van lesz bombázva, és hogy egy ilyen borzalmas személyi konfliktusok zajlanak a csapaton belül, a tulajdonos, a csapatigazgató.
Hát de hogy hívták azt a kisköpcös csávót, aki ott szétkavart mindent, igazából az kezdte bomlasztani az egészet.
Igen, ugye Jerry Krause a csapatigazgató, igen. Aki be van állítva kvázi, mint a hát az egész sorozat antagonistája.
Igen, igen.
Ő mondta meg, ugye érdekes, hogy ez a kiskövér elnyomottsági feeling, ami előjön belőle, hogy ő meg be akarta bizonyítani azt, hogy a Jordan nélkül is tud csapatot építeni. Hiszen ő állította össze. És ugye minden mellett, hogy ő bombázza szét a csapatot, azért azt meg kell hagyni, hogy ő is rakta össze. Tehát, hogy ő szerzett, ő választott, aki csinálta meg azokat a cseréket, amikkel mondjuk a Pippen oda került. Tehát ugye a Pippen az Seattle-be lett volna, került volna, csak akkor még csinált egy cserét az akkori Seattle Supersonics-szal, és a Olden Polynice került Seattle-be, a Pippen meg Chicago-ba.
Na de szintén ő volt, aki ki is csinálta a Pippent igazából.
Így van.
Vagy legalábbis egymást, vagy nem is tudom, hogy, hogy jól lehet megfogalmazni.
Így van, tehát hogy volt egy ilyen kisebbségi komplexus ott a csapaton belül, és elképesztő, hogy milyen zirihálás megy. Tehát amikor belegondolunk abba, hogy egy csapatigazgatót a játékosok úgy osztanak, hogy na mi van, Jerry, akarsz velünk egy picit dobálni, lejjebb húzzuk a palánkot neked.
Ja, hú, az nagyon nagy beszólás volt tényleg.
És hogy úgy hívták, hogy morzsa.
Jó, mondjuk azért ott mellettük, amikor áll, az tényleg így is volt.
De nem is azért, hogy morzsa, mert hogy mindig össze volt zabálva az inge meg a nadrágja így a szendvicsektől. Tehát ugye, amikor képzeljük el, hogy mondjuk vagyunk egy sportoló, és csapatigazgatónkat így osztjuk. Tehát, hogy itt nagyon nagy ellentmondások ugye vannak, meg nagyon nagy személyi konfliktusok, de tényleg látszanak, hogy nem volt meg mindent a siker. Tehát az, a siker az jön, de mellette rohadt sok nehézség van, és ugye pont erre épül az egész dramaturgiája az egésznek, és ez szerintem a sportban nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy attól, hogy valamiben jók vagyunk, attól nem feltétlenül lesz egy minden rózsaszín felhővel teli.
Igen, meg tényleg látszik az a párhuzam is, amiről szintén beszéltünk már, hogy tehát azért akár a Scottit nézed, akár nyilván a Jordant, hogy tehát ők ilyen 200%-on játszottak. Tehát, hogy, tehát ők nem elégedtek meg azzal, hogy oké, mi vagyunk a legjobbak, hanem tényleg van is valami ilyen rész a filmben, mikor Jordan azt mondja, hogy tehát igazából ő mindig úgy lép pályára, hogy biztosan van valaki ott a nézők között, aki most látja őt először, és neki mindig meg kell mutatnia a maximumot. Tehát, és már akkor is kvázi egy legenda volt.
Mindig keresett motivációt. Tehát ugye mindig az volt benne, hogy mondd meg, hogy mit nem tudok csinálni, és azt megcsinálom. Valahogy megcsinálom. Tehát, hogy kerékpárban is volt egyébként egy sportoló, akire ezek a jellemvonások szerintem egy az egyben ráillettek, és utólag most neki azért mondjuk a dopping miatt van megtépázva a renoméja, de ha belegondolunk, Armstrong ugyan ezt az aurát sugározta. Ugyanezt a félelmetes aurát, amivel a 110%-ot várt el mindenkitől, a csapatától, hogy teljesítsen. És ugyanezt látod Jordantól is, hogy ott van egy perfekcionista, aki nem úgy motivál, hogy megveregeti a vállalatot, hogy azt mondja, hogy jaj, de nagyon, nagyon ügyes kisfiú vagy, és ezt meg tudod csinálni, és szuper vagy, 946-szor elcseszted, de most biztos össze fog jönni, hanem tényleg ordibál az arcodba. És
fél... Igen, az öltözőbe is, amit leművelt, azért az...
És tudod, nagyon érdekes, mert hogy ugye vannak benne még ilyen részek, hogy ami nekem nagyon-nagyon megmaradt, hogy fiatalként hogy berobbant. És hogy egyetemről jöve azért, amikor újonc vagy, igazából ez az amerikai sportokban azért nagyon-nagyon tényleg a senkinek a senkije. Ez látszott is, hogy hogyan megalázzák az újoncokat egyébként.
Hát meg ugye mondták is, hogy ugye pont abban az időszakban, meg olyan környéken élt, ahol azért a rasszizmus az nem volt egy ismeretlen fogalom.
Észak-Karolinában, igen, az nem volt annyira vicces időszak ott a 80-as évek, 70-es évek vége, 80-as évek elején.
Kevésbé működött a helyi Andrássy úton a Love Parade, meg a...
De hogy fiatalként bekerülve felnőtt emberek közé, akik egy profi sportot űznek, és kivívni a tiszteltüket csak úgy tudta, hogy full beleállt. És azt mondta, hogy nem, én ezt így végig. És én vagyok a legjobb, és nem érdekel. És amúgy, most akkor megint belemegyünk a párhuzamba a kerékpárral, és ez az, amitől nekem nagyon sokszor tényleg felmegy a pumpám, amikor látom azt, hogy mondjuk egy magyar válogatott kimegy egy VB-re, fiatalok, és elkezdenek autogramokat gyűjteni a sztároktól. Nem azért vagy ott. Azért vagy ott, hogy azt a sztárt megvert, és kivívd a tiszteletét. Azt, hogy odarak. Lehet, hogy le fog győzni. Tök mindegy. De ha te odarakod magadat, és bele tudsz állni, akkor kivívod a tiszteletet, és egy el közelebb kerültél. És csak így tudsz oda jutni.
Én pont ugyanezt láttam Montis vonalon, kint voltam Novémesztóban sok évvel ezelőtt, amikor Andreas még vagy junior, vagy 23-ban ment, de azt hiszem inkább juniorban. És állt tehát mit tudom én, egy perc volt még a rajtig, és így láttad az arcán, hogy ez a megölök mindenkit, tehát ott olyan elszántság volt az arcán, de így kompletten az első három sornak nagyjából, nem csak neki, és utána megnézted a magyar indulókat, és azt láttam az arcukon, hogy mit keresek én itt. És amikor, tehát a rajt előtt így állsz, akkor mi lesz a versenyen?
Igen, ugye egyrészt kell ez a tényleg gyilkos mentalitás a sporthoz, mert az, hogy mindenki kap egy érmet, ez sajnos a teljesítménysportban, hogyha elrakod el az életedet, akkor ez nem így működik. Ugyanakkor volt benne egy nagyon szerintem erős idézet, amikor azt mondta Jordan, hogy neki újoncként nem volt szava. És ez is nagyon sokat elmond, hogy amikor újonc vagy, és amiben új, akkor kús van. És csak csinálnod kell. Halkan, tiszteletben a dolgodat. És a tetteiddel kell az egészet bizonyítani, hogy te mit tudsz.
Igen, ott hát látszott a videón is, hogy tehát hangerővel ott nem lehet elérni ilyenkor semmit, hanem meg kell mutatni, és kicsit ilyen párhuzam a régi honvédségre, hogy gyakorlatilag ott is feltöröltették veled a WC-t, tehát ha te bekerültél kopaszként, akkor ott senki voltál. Tök mindegy, hogy te villamosmérnök vagy, vagy bármi. Nulla.
És erre az alázatra gondolj bele, hogy ott van Jordan, és mellette van Pippen, aki akkor a ligában a 122. legjobban fizetett játékos volt.
Ami, és a top 10-be benne volt, mint játékos.
Hát top 10 vagy top 5, ugye gyakorlatilag a legjobb tandem voltak együtt. Pippen volt gyakorlatilag a tökéletes Robin a Jordan Batmanjéhez, mert tudta, hol a helye. És tökéletesen kiegészítették, illetve azt gondolom, hogy egyébként Pippen szintje még magasabbra is húzta egyébként Jordant. Az összes ilyen anekdota, hogy Pippen önző volt, de az csapattal szembeni, az csak biznisz döntések voltak. De ugye, amíg Jordannel szembe tudta, hol a helye, amint egyébként egyedül volt és eligazolt, onnantól már nem tudta egyébként bizonyítani. Tehát a kérdés ugye az, hogy az ő szintje, tehát ő húzta fel a Chicago Bulls-t, vagy őt húzta fel a csapat. És ez egy nem mindegy kérdés ebbe az egészbe, de valószínűleg itt egy ilyen nagyon erős szinergia hatott mindenkire.
Meg vannak olyan versenyzők, akik csak bizonyos csapatban, vagy bizonyos csapattársak mellett tudnak kiteljesedni, vagy jól teljesíteni. Tehát, hogy ez is ilyen fura, hogy tehát elvileg, ha te egy brutál jó kosaras vagy, akkor nem mindegy, hogy hol játszol, de nem mindegy.
Nem, és így lett minden idők egyik legjobb játékosa. Amúgy, és akkor zárjuk is a témát ezzel egyébként, és ez az összes sportolónak tényleg érdemes ez a idézet, amit a akkori egyetemi edzője mondott, hogy Jordan tudta mindig ki és bekapcsolni, hogy mikor akar játszani. És ő sose kapcsolta ki.
Még ez kicsit nekem olyan, mint a Nino Schurter, tehát hogy kíváncsi lennék, hogy neki milyen motivációja van még, hiszen így megnyert mindent, amit lehetett Montiban, és igazából, hogyha ha Matyiő nincsen ott, akkor nagyjából ellenfele sincsen. Tehát mi lehet az, ami egy következő évadra való felkészülésben még mindig motivációt ad neki?
Cinikus mód, a Schurternek a lelkivilágába kevesebbé látok bele, mint a Jordanébe egyébként. Ez eléggé vicces, de igen, jogos kérdés.
Mondjuk innen is látszik, hogy valószínűleg egy Schurter életéről soha nem fog Netflix filmet készíteni. Tehát itt is látszik, hogy ez, ami nekünk oké szem előtt van a kerékpársport, mert ugye ebben élünk, de hogy globálisan mennyire kicsi pötty ez az egész kerékpáros világ, tehát főleg a Montis része. Mert azért országúti is filmeket már ugye készítettek, sőt most néztem meg pont a Netflixen a Movistarról készült filmet, és tényleg azért az is más megvilágításba helyezte a gnómot. Tehát, hogy amikor így belülről is látsz, tehát én pont ezt mondtam a Form 1-es sorozattal kapcsolatban is, hogy tehát igazából én nem is akarok Form 1-es szezon nézni, mert halál unalmas maga a verseny, ezt a hátteret nyomják le minden évbe. Tehát sokkal izgalmasabb volt, mint maga a verseny.
Igen, ugye érdekes az, hogy mondom, egy mitikus időszak, ugye ez a 90-es évek, mert hogy nem láttunk bele. Nem tudtuk, mi történik. Sok dolgot lehetett tudni, hogyha utána olvastál. Egy vicces módon vettem a fiamnak egy ilyen 90-es évek kosárlabda bibliáját, majd abból fogok neki felolvasni.
Biztos, ami biztos már megvan.
Már megvan egyébként csillagászati könyvével együtt.
Na, már csak 7 év.
Boglárka asszony, tudod, 3 kiskacsát fog olvasni neki, én meg fekete lukakról, és gázfelhőkről, és a kosárlabdának a háromszöges stratégiájáról.
Jó, hát mondjuk a fekete lyukak amúgy is fontos szerepet fognak betölteni az életében később, tehát.
Az olyan, hogy ezt nem tudom, hiszem, hogy meg fogja hallgatni már, mondjuk 10 pár év múlva.
Szerintem tök égő lesz neki, hogy a két öreg ilyenekről beszélt.
Ja, amúgy is a humorom olyan, hogy valószínűleg 4-5 éves koráig leszek én vicces, utána meg írdatlan ciki. De hogy nincsen olyan sport igazán, amiben ennyire a háttér dokumentálva lenne, hogy egy kimondottan filmstáb a 90-es évből elkísért volna, és itt is ez 22 évig csücsültek a felvételeken. És ezért egyedülálló most az egész sorozat, és tényleg egy sporttörténelmi momentum, amiben szerintem tényleg a sporton túlmutatóan érdemes belelátni. És ezzel akkor be is fejezem itt a túlszulejtésemet, megadom magamat Tominak.
Mondjuk annyiból jó volt, hogy az alatt majdnem megittem egy pohár bort, tehát végre nem nekem szárad ki a szám itt a podcast alatt.
Nem, én meg egy dobos Soproni IPát. De voltam a bringázni, és pont akkor hallgattam 2-3-mal ezelőtti égésteret. Akkor mondták a srácok, hogy a kerékpárban nagyon népszerű Red Dot Award. Az mennyire ritka is.
Ja, annyira ritka, hogy gyakorlatilag bárkinek lehet Red Dot Award-ja, aki megveszi. Mert hogyha fölmentek a Red Dot-nak a weboldalára, akkor egy kis kutatással még az árlistát is megtaláljátok, hogy mennyire lehet oda tenni a termék mellé, és melyik csomag milyen megjelenéseket és milyen licenszjogokat tartalmaz.
Szóval azt mondod nekem, drága Tamás, hogy a kitüntetett bikepacking fat bike, ami Red Dot Award-ot kapott, az nem a zsűri nek a jósága miatt és a kiváló termék kategória miatt kapott kitüntetést?
Nem, hát szerintem a Red Dot Award az körülbelül egyik legcikibb ilyen díj, amit lehet kapni. Ugye hát már a Eurobike Awardról is beszéltünk már, hogy ugye mindig a német cégeknek kell kapnia, meg hogy ott is mi megy a háttérbe, de a Red Dot Award ebből a szempontból még tisztább is, mert ott egyszerűen így megveszed, kicsit olyan, mint a magyar Superbrands. Tehát így megvan az ára, aztán annyi.
Csak azért hoztam be itt, mert ezzel szemben a Contra Award csak egy győztes lesz.
De az megvehető?
Igen, igen. Tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon meg akarna kenni minket, akkor meg tudjuk itt még az egészet bundázni, még nem indult. De bocs, mert hogy ezt pénteken adjuk le, addig már pont elindul ugye a szavazás, ugyanis 23-ától lehet szavazni 64 bringára. És ezeket akarjuk most itt visszakanyarodva itt azért a kerékpáros podcast mi voltunkra sorba venni, és mindegyikhez egy-egy mondatot hozzádobni, hogy miért lettként kiválasztva. Több kérdést kaptunk amúgy, hogy miért ezeket választottuk. Nagyon egyszerű válasz erre, Tomi, hogy?
Hát szerintem nagyon PC módon személyes szimpátia, meg ilyen melyik bringában volt újdonság az idei, vagy az elmúlt egy szezonban. Tehát nagyjából ezeken múlt, meg valahogy bele kellett férni a keretbe. Tehát én is tudtam volna többet összeírni, csak nem volt hely.
Öregszel, mert azt hittem, hogy csak azt fogod válaszolni, hogy azért, mert csak.
Hát látod, próbálok PC lenni, bármennyire is nem megy nekem, de azért próbálkozok vele.
Tehát nagyon lerövidítve, mind a kettőnknek azok a kategóriák, ugye országút, gravel, mountain bike, e-bike, amelyik közelebb állt, abból választhatunk egy 16-16-16-16 bicót, amelyik szerintünk érdemes, izgalmas, újdonságot mutat, és akkor ezekről ejtünk egy-egy kategóriát. Tomikám, én ráthagyom az elsőséget, úgyhogy kezd el te.
Hát akkor a Montival kezdem, mert egyrészt azt szépen kidolgoztam, még az e-bike kategóriát kevésbé, de majd ott megpróbálok improvizálni, talán ott kevésbé kell utána olvasnom mindennek. Hát itt is volt szép kínálat, tehát ha egy valamit kérhetnék, akkor igazából csak ennek a 16 bringának így az árát szeretném igazából így a zsebemben tudni, és már meg is lennék. Mert azért alapvetően, tehát szerintem olyan bringákat nem nagyon választottunk a listába, amik ilyen 2000 euró vagy az alatt vannak. Bár egyébként például az én listámban voltak meglepő bringák, amire sokszor akkor jöttem rá, amikor elkezdtem most összegyűjteni, hogy melyikről mit akarok mondani, és némelyiken ott lepett meg az árcédula. Tehát, hogy igazából lehet venni baromi jó áron is baromi jó gépet, meg lehet nagyon drágán is venni, nem annyira könnyűt. Úgyhogy bele is vágok egy Santa Cruz Hightower-rel, ami ugye egy 29-es bringa 140 millis rugóúttal. Ugye VPP hátsó rugózása van, amit én különösen szeretek, mert szerintem nagyon szépen meg közel lineárisan mozog. Nyilván ez ilyen emberfüggő, hogy ki melyik rugózást részesíti előnyben. És hát a csúcsgép az 13,5 kilót nyom AX-es szettel és egy hozzátartozó 11.000 eurós árcédulával. Ami nyilván Santa Cruz szinten nem egy meglepő dolog, de hát azért magyar viszonyok között itt nyel kettőt az ember szerintem. Hát ugye sokkal olcsóbb kategóriában nem tartozik a Scott Spark RC 900 World Cup AXS bringa sem. Hát ugye Ninós úrtel alatt ezt a bringát már elég sokszor láttuk, nagyjából megnyert vele mindent, amit lehetett. És hát amiért bele lett válogatva ebbe a listába, nem csak Nino miatt, hanem azért is, mert gyakorlatilag a Trek Superfly-jal együtt nem sok bringát tudsz mondani ma, ami ösztelós létére 10 kiló alatt is súlyban van. Ugye ez régen a V-fék korszakban, meg az ultrakönnyű vázak korszakában nem volt egy annyira meglepő dolog, de ma már aránylag kevés a 10 kiló alatti fulli. De mondjuk ehhez tegyük hozzá, hogy azért oké, hogy karbon felni meg minden, de minden megnőtt a bicikliken. Tehát régen belegondolsz, egy ilyen vékony szán felni meg ilyenek, azok mennyire kis filigrán cuccok voltak ehhez meg képest.
Egy 9-es gumi, egy 95-ös gumival volt, nem 235-össel.
Igen. Tehát azért ezt azért ilyen perspektívából kell nézni, hogy miért nehéz ma 10 kiló alatti fullit csinálni. És hát akkor itt van sok a kedvence, ugye a Canyon márka, a Strive CFR Limiteddel, ami egy brutál jó enduro bringa. És érdekes, hogy tehát a Canyon most már, tehát először azt akartam mondani, hogy és ellenben olcsó is, vagy legalábbis kedvező áru, ami most már baromira nem igaz rá, mert 9000 euróért adják ezt a gépet, és 6 év garanciát adnak a biciklihez, ami egyrésztről sok, mert nagyon sokan nem adnak ennyit, másrésztről meg ugye azért a 9-10 ezer eurós kategóriában találkozunk örök élet garanciával is, ami mondjuk csak az első tulajdonosig él, ezt sokan nem tudják, de egyébként igen. És ha úgy veszük, akkor koronavírus álló a bringa, hiszen meg tudod rendelni a neten, összeszerelve megérkezik, nem kell bemenned bicikliboltba, érte meg ilyenek. Következő az itthon is közkedvelt Cube, ebből is a Stereo 150C62SL29, ami az aktuális Action Team bringa, aminek az elődje volt nekem is, még 650-es kerekekkel, ugye most már 29-essel mennek az Enduro világkupán is. Én imádtam, és tök vicces, hogy az előtte levő szériája, ami nekem volt, az könnyebb váz volt, tehát erősítettek rajta, hogy miért, azt nem tudom, de nyilván de nehezebb lett ez tény. És én ugyan eladtam, bármennyire jó gép is volt, mert pont attól féltem, hogy annyira könnyű, hogy előbb-utóbb gond lesz vele, de ismerve az utó életét, azóta is él és virul, pedig szerintem többet kap most, mint akkor, amikor én használtam. És ami a legdurvább, hogy ez a bringa, ez 3800 euróért 13,5 kiló. És ugye az előbb említettem a Santa Cruz Hightower-t, ami 11000 euróért 13,5 kiló. És gyakorlatilag a Cube Stereo-val is ugye nyernek enduro világkupa futamokat, tehát rossznak nem mondanám. Következő Orbea Rallon LTD, azaz limited verzió. Hát én ugye kiszoktam mondani, amit úgy gondolok, szerintem ez a legkurva jobban kinéző endurók egyike. Tehát nekem annyira tetszik ez MV-karbon kerekekkel, meg ezzel az aszimmetrikus rugóstag megoldással, meg a részfész cuccokkal, ami ugye nekem, mint régi Montisnak ugye különösen közel áll a szívemhez. Úgyhogy ezt nem mentem még vele, fogalmam nincs milyen a bringa, de egyszerűen itt a helye.
Már csak egy eloxált szinkrosz kormányszer hiányzik róla, nem?
Igen. Hát egyébként pont a napokban nézegettem ezeket, de majd mindjárt sorra is kerül. Specialized Ashworks Epic AXS, szintén egy alsó árkategóriás kerékpárról beszélünk. Ugye egy Ashworks nem maradhat ki sehonnan, még a világ összes pénzéért sem, amit el is kérnek érte. Gyakorlatilag pont valamelyik nap beszélgettem valakivel erről, és azt mondtam, hogy ilyen, mik a jó bringák, meg minden is, hogy mondtam, hogy hát igazából, ha így a pénz nem számítana, akkor így Ashworks-ok állnának itthon, de hát ugye nagyon sok mindenkinek számít a pénz, mint ahogy nekem is, úgyhogy nem állnak otthon ilyen bringák sajnos. Voltak Ashworks-eim annak idején, főleg mikor ugye a forgalmazónál dolgoztam, ugye az egy picit kedvezőbb megoldás volt úgy, mint saját dolgozó. Hát baromi jók, és hát az Ashworks Epic is baromi jó. És hát következő kedvenc Yeti SB 150. Hát az első bringa, ami így megfogott, az 93-ban volt, amikor az MBAH magazin megjelent, és egy Yeti ARC volt benne. Ez azóta is az álomgépem, sőt, el is kezdtem nézegetni most már az interneten, hogy mennyiért lehetne egy ilyen retro bringát kiváló állapotban beszerezni, ami nem lesz egy egyszerű történet, mert szinte egyszerűbb alkatrészenként összevásárolgatni, mint egy komplett bringát. Egyrészt találni, másrészt, ha véletlenül találsz, akkor azt kifizetni. De a Yeti nálam az ilyen abszolút álombringa, illetve ott van benne az Infinity Switch, ami egy tök érdekes megoldás, és a Fox gyártja nekik, érdemes rákeresni, hogyha valakit ez a bringa jobban érdekel. Én szeretem, hogyha egy bringában vannak érdekes technikai megoldások, úgyhogy ez nekem bekerült így a listába. Cannondale Scalpel Ashi World Cup. Hát ez egyébként egy kicsit érdekes döntés volt, ugyanis mentem a szkalpel esivel is, meg előtte az előző szkalpellel is, és nekem az előző szkalpel jobban tetszett. Ugye annak meredekebb fejcsőszöge volt, tehát kicsit agresszívabb geometriája volt a bringának, mint az esinek, ezen kicsit laposítottak mindenen, ugye a mai XCU pályák ugye megkövetelik, hogy minél jobban viselkedjen a bringa nagy tempónál is, meg nagyon durva szakaszokon is, de nyilván én nem nőttem fel a feladathoz, de nekem az esi az egy kicsit lomhább volt, mint az elődje. Ennek ellenére ugye a leftit a világ legjobb telójának tartom, és ez a bringa is be kellett, hogy kerüljön ebbe a válogatásba. Trek Supercaliber 9.9 AXS. Érdekes módon ez az AXS elég sokat előfordul most a listában, mint ugye a top vezeték nélküli váltószett. Ez szintén egy 10 kg alatti ösztelós bringa, ugye már említettem is a Scottnál, amit mellesleg meg tudsz rendelni teljesen custom festéssel is, tehát te találhatod ki, hogy milyen legyen. Mondjuk pontos árat nem tudok, de azt hiszem, hogy így elég jelentős százalékkal növekszik az ára, hogyha egyedi festést kérsz rá. És ami baromira tetszik benne, hogy nem tűnik fullinak a bringa. Nekem ez, ugye annak idején merev vázzal kezdtem, meg ilyen XC-s beállítottságú voltam. Én imádom azokat a bringákat, amiken nem látszik, hogy ösztelósak. Ez nyilván az XC gépek között szokott csak előfordulni. És ennél ez tök jó, olyan, mintha egy merev vázas bringa lenne előtelóval. Azt mondja, hogy Giant Rain Advanced Pro 29er Zero. Hát igen, ő is egy brutál szép bringa, nehéz lenne megmondani az Orbeával összehasonlítva, hogy melyik tetszik jobban, de talán egy hajszállal az Orbea. Viszont a Giant Rain-nál mentem már többféle kivitelével is, brutálisan szépen mozog, szintén ez a lineáris mozgás, ami nekem nagyon bejön, úgyhogy ő is bekerült a listába. Majd jön a Pivot Mach 5.5 Carbon. Ilyen, tehát gyakorlatilag eddig bármelyik biciklit elfogadnám sajátomnak, de valahogy ez a no man's man, tehát hogy nehéz lenne választani, hogy Yeti vagy Pivot. Mentem a Pivot Mach 5.5-tel is, mert egy tök jó bike parkos részen, és egyszerűen tehát olyan volt a bringa, mintha így összenőtt volna velem. Ez ugye megint csak ilyen egyénfüggő, mert lehet, hogy valakinek meg ez abszolút nem lesz a kedvence. Nekem pont olyan geometriája volt, amivel így ha azt mondanák, hogy a következő 10 évben ez az egy biciklim lehet, akkor így bevállalnám lazán. Kona Process 153, 29-es bringa. Hát a Kona ugye szintén végigkísérte az egész Montis pályafutásomat, meg a fiatal koromat, hiszen ugye akkor érte csúcsát a Kona márka.
Ki nem emlékezne a Kona kulára.
És ennek volt egy full extrás verziója, a Kula Deluxe, amit egyébként nekem sikerült összetörnöm, mint tesztbicikli. Szétrobbant benne az első belső a hármas határhegyről lefelé.
Amit szarrá ment a Kula.
Igen, és az ott egy picit össze kellett szedni a gondolatokat, meg behorpadt a bázis, pedig az egy gyönyörű ilyen felhőkék bringa volt, illetve váz volt. Imádtam. Tehát most a Kona úgy néz ki, hogy újra feltámad. Ugye volt nekik egy komoly mélyrepülésük az utóbbi, mondjuk úgy, hogy 10 évben, de most újra olyan modellekkel jönnek elő, ami szintén kívánatos, ilyen a Process is többek között. Young Talent, azaz IT Jeffsy Pro Race 29. Ezeknek a bringáknak az az érdekessége, hogy szintén meg lehet rendelni a neten, és nagyjából úgy kell leütni, mint egy Majka koncertjegyet, mielőtt elfogy. Tehát a Young Talent bringákhoz sokszor nem egyszerű hozzájutni, mert nyilván ugye nincs korlátlan mennyiség, hiszen azért nem egy olyan cég áll mögöttük, mint akár egy Cube, vagy egy Cannondale, vagy egyebek, akik ugye tízezresével gyártják a bringákat. És hát ami a durva, hogy 5200 euróért ugye egy kvázi csomagküldős csúcsenduró, ami 13,7 kiló. Most, hogyha így le akarom sarkítani, és megint a Santa Cruzhoz viszonyítom, akkor azt mondom, hogy a maradék 200 g súly nyereséget azt 5000 euróért vesszük meg.
De ha jól gondolom egyébként most már, lehet, hogy a Jeffsy helyett egy másikat rakná ide a Young Talent-től, nem?
Hát igen, most mutatták be az új bringájukat, ami annyira új, hogy még így a nevét sem sikerült megjegyeznem.
Izzo.
És nézzétek meg a reklámját, tehát a Young Talent egy olyan szintet lépett a marketingbe, amit még tényleg még így egy speci meg Cannondale sem mert meglépni, hogy gyakorlatilag az utolsó, tehát a reklám 90%-ában nem derül ki, hogy milyen biciklit reklámoznak. Gyakorlatilag egy ilyen japán yakuza stílusú rajzfilmmel vezetik végig az egészet, és csak így az utolsó 3-4 képkocka az, ami a bringát mutatja be. De zseniális. Azt mondja, hogy BMC Team Elite 01 van. Közben rájöttem, hogy ez az egyetlen merevvázas bringa egyébként, amit beválogattam a listába. ugye a specinek kiszórtam a mereves works bringáját, mert egyszerűen nem volt annyi hely, és nekem ez most a legszebb merevvázas bringa, ami igazából, ha úgy veszünk, nem is merevvázas, bár softailnek sem mondanám, mert erre meg a nördök majd felhördülnek, hogy ez nem is softail, de igazából ugye van benne hátul egy ilyen rész, ami kvázi rugózik, egy ilyen elasztomeres cucc, ami inkább rezgés csillapításra jó, mint valódi teleszkóp helyett, de érdemes megnézni a bringát, szerintem brutálisan jól néz ki. Itt van még a KTM Prowler Sonic, ami egy vadonatúj fejlesztés, most mutatták be a Eurobike-on ősszel, illetve tavaly ősszel. Ennek a KTM összeós gépeknek baromira tetszik mindig a felfüggesztése, tehát mindig olyan, hogy tehát mész egy 100-at mozgó bringával, és kicsit olyan, mint a 120-at mozogna, tehát ez mindig is tetszett, hogy többnek érezted, és nem kellett egy 140-es bringa ahhoz, hogy jól lehessen vele lefelé jönni. Hát nyilván klasszik narancs-fekete színben van, mint a KTM, 150-es rugóúttal, nem olcsó ez sem, de ugye a KTM-et azt Európában tök jól el lehet adni, mert a neve nagyjából eladja, de emellett mondjuk jó bringa is. És végül, de nem utolsó sorban, Rocky Mountain Instinct BC. Hát, aki régen kezdett biciklizni, tehát kíváncsi lennék egyébként, szerintem biztos, hogy vannak olyan podcast hallgatóink, akinek a Rocky Mountain név nem is jelent szerintem semmit, vagy maximum tudnak róla.
Pedig az Elementben milyen szerelmes voltam anno.
Igen, és pont ezt akartam, hogy a juharfa mintás piros-fehér átmenetes váz, és ez a legnagyobb szívfájdalmam, hogy ez a bringa nem is kapható ilyen festéssel, sőt, a mostaniak többsége már nem kapható ilyen festéssel. Ezt hiányolom belőle, és hogy mennyire volt úttörő cég a Rocky Mountain, tehát gyakorlatilag a weboldaluknak a címe nem más, mint bikes.com. Tehát ez jelzi azt is, hogy nagyjából így az internetezésnek mennyire a hajnalán léptek be ebbe az egészbe. Egyszer mindenkinek kell egy Rocky Mountain.
Úgy, mint amikor mindenkinek kell egy Saab az életében, nem?
Igen, igen. Te már kipipáltad.
Én már kipipáltam. Neked már azért nehezebb ezt találni értelmes a Saabot a piacon.
Hát igen, sajnos nagyon fogynak, pedig lenne egy, mondjuk egy Saab Wiggen vagy egy Aero, azért az úgy meg tudná dobogtatni a szívemet, csak félek tőle, hogy egyszerűbb fenntartani egy Ferrari-t alkatrész utánpótlás ügyileg, mint egy ilyet mostanában.
Egyszer volt gázam vele, amikor gázol a helyet benzintankoltam.
Hát viszont az mondjuk úgy, hogy nem autó-specifikus hiba.
Igen, ott megint csak humán interfész hibázott. Hát érjünk rá az országútikra, azokat én legóztam össze, meg szerintem picit kompaktabb is leszek, mint Tomi. Inkább tényleg csak egy-egy mondatot. Vesszük sorban.
Nekem több volt, mint egy mondat.
Hát attól függ. Igazából nem néztem most a központozást. Tehát ugye kezdjük is a Villier Zero SLR-rel. Alapból ezt mondtuk, ugye, amikor az éves összegzőnket tartottuk, hogy az év bringája. Ennyire gyönyörű, ilyen festés, tök mindegy, hogy az a bringa hogyan néz ki, hogyha felrakod a falra, akkor is tip-top. És ugye szavazásban majd az aztán a színekben látjátok, ez a metál és türkiz zölddel. Ha kell egy Rocky Mountain mindenkinek, akkor szerintem egy ilyen is kéne.
Aláírom.
Ő meccsel a Focus Izalco Max 9.8-al. Kettő nagyon más genetikájú.
Erre most a hazai forgalmazó felhördült.
Két nagyon más genetikájú cég, ugye? Észak-német, kloppenburgi, hát ilyen kicsit iparos bringagyártó, aki most azért ugrott egy nagyot, és csinált egy überintegrált, tényleg szexi országot itt ezzel az Izalcoval. A metál szürkében nehéz meccs lesz, de tényleg szerintem nagyon-nagyon szép. Tehát abban most, amikor minden bring a országúton gyakorlatilag integrált és tárcsafékes, kimondottan szép tud lenni a maga visszafogottságával. Ugye idén jött ki az Orbea Orca OMX is. Az OMX-re csak annyit mondja, OMG, de nem is ez a lényege, hanem a forma mellett annyira eltálták a festését. Ilyen kicsit ilyen non-fig vonalak vannak benne, megvannak ezek a standard normális színek, de mellette ilyen tényleg szép festések, kis részletek, elképesztően jó. Ő vele meccsel a Merida Reacto Disc Team, és bevallom azért, a Meridákra olyan túl jó emlékeim nincsenek nekem országúton, többnyire úgy éreztem magamat, mint hogyha egy üvegen vázon ülnék, még régen, de azért sokat fejlődtek. Aztán lehet, hogy igazából csak azért tetszik nekem, mert ez a Bahrain McLaren-es festés, ami veszetten jól néz ki, ez a narancssárga, fekete-piros, és kinézetre tényleg nagyon összeállt. Tehát ez a kicsit ilyen, amit mi egymás között ilyen pejoratív Merida image-nek, ez a Follow the Green Flame zöld színeket, ami 2000-es évek elején a Monty csapatnak volt. Szóval, hogy sikerül szerintem lassan levetkőzni, és most tényleg egy ilyen cool bringa lett belőle. Következő párosításunkban az első, az a Bianchi Oltre XR 4 disk. Ennek a bringának szerintem egy baja van. Ahogy az előzőnél azt mondtam a Maridánál, hogy ott a színe az előnye, itt bárcsak ne lenne cselezte, akkor egy tényleg szép és letisztult bringa lenne, valahogy az a szintén én nem bírom befogadni. Ettől eltekintve láttam már élőben, egyik haveromnál, tényleg jól néz ki. Ugye összesorsoltuk a Trek Madon SLR 9-el, ami azért sem lesz egyszerű meccs, mert ugye ez a világbajnoknak a bringája, a Mats Péder zené. Valahogy ezek a hajlítások, ezek a nagy cső átmérők, irdatlan szexi. Tehát itt az országúton azért a 18-as karika nagyon sok bringánál azért kint kéne, hogy legyen. Most már...
Hard porn.
Igen. Azért egy Sasha Gray best of vetekszik ezzel.
Az egy különleges szürke árnyalat, igaz?
Aki nem tudja, az ne nézze meg, amit mondtam. A következő a Cannondale Super Six Evo, ami azért érdekes bringa, mert eddig a Cannondale-nél nem nagyon voltak aeróbicók. És eddig mindig az ilyen klasszikus, tényleg ovális formájú csövekre építették a bringájukat, és csináltak most első egy ilyen semi-aero integrált bicót, ami iratlan szexi lett. És nagyon-nagyon menő.
Én viszont sokkot kaptam az idei dizájntól, mondjuk neked pont jobban bejön, de én annyira meg voltam elégedve az elmúlt 10 év Super Six dizájnjaival, hogy mikor ez az új vonal kijött, akkor csak így ültem a monitor előtt, és így néztem, hogy úristen, ez what the fuck.
Hát nagyon minimálban nyomják a dizájnt a Cannondale-ek. Tehát, hogyha kifogsz egy olyan festést, mint ami az én kaddom, hogy ez a olíva zöld fekete, akkor gyakorlatilag lehet, hogy nem is látod rajta, hogy egy Cannondale.
Igen.
De nekem egyébként pont ez az understatement tetszik benne, amúgy. Ha nincsen ilyen bazári hatása, mégis nagyon-nagyon menő. És akkor egy kicsit hazai pálya, ugye Walter Atiéknek a bringája, ez a Giant TCR Advanced SL disk. Ez a teljes understatement. Egy hátulütője van, ugye a most bemutatott TCR-nek. Ugye ez a Kadex felnik, amikkel adják. Tudod, Tomi, hogy ez hány tubeless gumit ajánl a cég gyárilag?
Megkockáztatom, hogy nagyjából úgy lehet, mint a Specialized Ashworks Venge-nél, hogy akár kettőt is, ami a saját gyártmányuk.
Egészen pontosan egyet, igen. De közel volt el, úgyhogy ezt hagyom. Úgyhogy ennek a bringának ez a hátránya amúgy teljes understatement. Nagyon-nagyon-nagyon menő. És akkor visszatérünk, eddig érhet a kritika azzal, hogy csak tárcsafékes bicók voltak, és akkor most kicsit egy kis classic shit. Colnago C64. Ma, szigorúan Mapei festésben. Az visszahozza azért a régi időket. Ez egy elég erős versenyző lesz én szerintem. Már csak azt gondolom, hogy a magyar a szavazók körében, de tényleg majd meg is meg kell tennünk majd, hogyha elindult a szavazás a tippjeinket, hogy ki mit gondolunk.
Igen, nekünk is ki kell tölteni a táblázatot, hogy ki hol fog végezni.
Scott Addict RC, ez meg Peák Barnáik versenygépe, Uber integrált, nagyon szép lett. Speci, ahogy mondtad, az Ashworks-a sehonnan sem hiányozhat, ugye Tarmac Disc SL6, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez tényleg a benchmark az országútik között. Hogyha nem csak saját alkatrészekkel szerelnének, akkor talán még közkedveltebb lenne, de valóban ez adja a specifikumát a specinek.
Igen, mondjuk úgy, hogy egy specit, főleg egy S-Works-öt nem célszerű vászett megvásárlásával elkezdeni összelegózni, mert nagy eséllyel leszel öngyilkos. Mert hogy így semmi nem lesz kompatibilis semmivel, és nagyjából mindenből egyfajtát tudsz majd hozzá használni.
Pontosan. Vele szemben van a BMC Team Machine SLR disk, ami árba is körülbelül egy svájci aranyóra árával vetekszik. De ugye egy verseny bringának a bőrébe, hogyha jól emlékszem, ez például befogad 30-as gumit is. Tehát, igen, hogy egy nagyon-nagyon, hogyha már aranyórát mondtuk Svájcból, akkor talán a svájci bicska is analógiának feljöhet.
Meg a BMC-nek nekem baromira tetszik a kinézet, hogy tényleg olyan, mint egy IVC óra, tehát, hogy, hogy ilyen letisztult, nincs rajta semmi csicsa, nincs agyonhajlítgatva, nincs cukormász, csak így jó, ahogy van.
Akkor a kérdés, hogy melyik a bringáknak a hublója?
Hát, tehát nálam azt így a Pinarello kimeríti.
Basszus, most jövök rá, hogy Pinarellót belesre raktunk. Na mindegy. Lépjünk tovább, és akkor egy kicsit azért kontrasztos bringa az egésszel, és ahogy mondtad, hogy nem raktunk bele túl olcsó bringát, itt például szerintem egy kimondottan olcsó bringa a mezőnyben, a Van Rysel Ultra RCR 105-ös a Decathlon kínálatából. Ugye a budget
budgetja. És budget-ja. Most kommentek 3-2-1, hogy Decathlon Bérent.
Így van, igazából nem látják, hogy Decathlonos ruhába üldögélünk ott, és fel van tetoválva a felkarunkra. Nem, a magyar piacon nagyon nagy mennyiségben adott bringa, jó áron, oké súly. Valahol én úgy éreztem, hogy például bele kell dobnunk a felsorolásunkba. És hogyha már mondtuk ugye a Benchmark országútit, akkor a Benchmark Aero bringa sem maradhat ki a felsorolásból. Specialized Venge S-Works. Gyakorlatilag ezzel indult el a teljes Aero őrület. Az első generáció az eléggé érdekesre sikerült, és eléggé ratyi volt a hátsó fék megoldás, ugye ott a bovdeneket elvezetni, és az, hogy hogyan működött, de ugye tárcsafék például elég sokat meg tudott ezen oldani. A második generáció meg tényleg egy elképesztően jó bicó.
Viszont célszerű annak venni ilyet, aki le is tud hajolni üzemszerűen odáig, ahol ennek a kormánya van, mert pont a napokban láttam egy bringaboltnak a posztját a Facebookon, aki épített egy ilyet egy vevőnek, és gyakorlatilag egy ilyen 10 centinyi, mint egy világító torony úgy volt rajta a kormány. Fantasztikus. Sokat emel a bringa kinézetén.
Hát meg nem is jó irányítani. Tehát ezt végigbeszéltük már 4-szer körülbelül,
igen,
hogy
igen.
Ha nem tudsz lehajolni, akkor nem lesz jó élmény.
Vegy egy tarmakot, vagy egy rubét.
És akkor utolsó kettő versenyzünk országúton. Ez nekem picit hazai pálya volt, a Rose X-Lite 6 Disc. Nagyon sokat mentem ezzel a bicóval, és így nem vagyok resbe ismerni, hogy tényleg nagyon-nagyon jó volt. Tehát tényleg nagyon egyve volt. Merev volt, kényelmes, kicsit olyan tank feelinged volt a könnyű súly ellenére. És bár már a Rose is emelgeti azért szépen az árait, de még az X-Lite talán a piacon képest ebbe a package-be egy egészen jó árérték arányú csomag, én azt gondolom. És utolsó, és most mindenki meg fog dobálni azért, hogy ez a párosítás így összekerült, és valószínűleg azt fogják gondolni, hogy ez szánt-szándékú történet, a kicsinyességemet itt élem ki, de mindenkit megnyugtatok, hogy a párosításokat, miután kialakultak a listák, 4-szer bedobtuk a random generátorba, random.org-on, és így alakultak ki. Úgyhogy a sors akarta, hogy a Rose ellen ki játszik? Canyon. Szóval a Canyon Airroad CF SLX diszk. És itt tényleg ez a Magyarországon is látott tömeg aero. Mondjuk már nem annyira budget, ahogy te is mondtad.
Igen.
De kellően bizonyított ugye a Movistar meg a Katyusával is. Illetve most már ugye Matthew van der Poelékkel is a Canyon. Nem kell szerintem sokat mondani hozzá. Németes vonalvezetés, visszafogott stílus, és tényleg nagyon jó teljesítmény.
És szintén nagy számban eladott kerékpár.
Azaz. Úgyhogy ez az országúti mezőnyünk. Tomi, egy nagy húszárvágás, és átmegyünk az e-bike-okra?
Igen, mindenki nagy kedvencére az elektromos kerékpárokra. Itt szerintem néhányan kimennek majd inni egy vizet. Hát, mi mással kezdenénk, mint a Specialized Ashworks Turbo Levo SL-lel, ami igazából, hogyha sikerül a táblázatot a megfelelő helyre húznom, mert azóta összehúztam, de faszom. Egy pillanat. Ja. Tehát mindenki kedvence kezdődik az e-bike kategória, lehet felhördülni, de az a legdurvább, hogy igazából nehezebben szedtem össze a 16 darab e-bike-ot, mint a 16 Montit, mert Montiból oké, hozzá tudtam volna még tenni egy párat, de úgy igazából ennyi, e-bike-ból viszont kétszer ennyit tudtam volna baromi jóból összeírni 2 perc alatt. Tehát Specialized Ashworks Turbo Levo SL, tehát szerintem a legkevésbé e-bike-nak kinéző elektromos Monti most. Nyilván egy olyan árcédulával, amire ha így ránézel, akkor még euróba is soknak tűnik, nem még átszámolva forintba. Ezzel a jó kis mennyi most a forint? 360 a forint euró? Vagy valahol a környékén?
353.
Úgyhogy viszont alacsony súlya van, tényleg olyan megoldások vannak benne, ugye lehet rá azt mondani paraszba, hogy bróze motoros, de igazából nem, mert a speci együtt fejlesztette a brózéval bizonyos szempontok alapján, tehát nem egy boltban kapható bróze motorról van szó, itt a helye. És az a fura dolog állt elő, hogy ismét egy Ashworks Specialized áll a következő helyen is. A második helyen szintén egy Ashworks áll, a Turbo Creo SL Founders Edition, aminek nem csak a neve hosszú, hanem az árcédulája is, mert azt hiszem, ez 16 ezer euró, ha minden igaz, ha jól emlékszem, pedig még én írtam a cikket róla, viszont ami nagyon durva, hogy 12,1 kiló a bringa, ami e-bike kategóriában így a lehetetlen, még országútiban is. Tehát ha megnézzük az e-bike-okat országútiban, simán 18-20 kg környékén vannak, tehát nem számottevően könnyebbek, mint a jobb montik. Ez 12,1, van benne egy 480 wattórás akkumulátor, amivel elvileg közel 200 kilométert el lehet menni, de ez mondjuk bullshit, nyilván akkor lehet elmenni 180-90 kilométert, ha felébe ki van kapcsolva. És ugyanúgy benne van a FutureShock 2-es, 2.0-ás ugye kormányszár megoldás, mint a Rubéban. Cannondale Habit Neo 1. Ez egy 130 mm-t mozgó ösztelós bringa, és nagy szívfájdalmamra ugye a lefty helyett egy RockShox Spike van benne. Nem tudom, hogy az e-bike súlya miatt nem választották a leftit, pedig ugye a legmerevebb villág közé tartozik, de ebbe a 130 mm-s kategóriában lett volna lefty is, minden esetre itt a helye. Scott Genius E-Ride 900 Tuned. Ennek mentem már a motor nélküli verziójával, ami nekem így a top 5 vagy top 10 enduro bringába benne van, tehát hogy így iszonyatosan jó bicikli. Nyilván ehhez most hozzáraktak egy motort is, meg egy akkumulátort is, meg persze e köré van tervezve a váz. Tök szívesen kipróbálnám, ez egy baromi jó bringa lehet. Cube Stereo Hybrid 160 HPC Action Team. Ugye a hagyományos Montiknál is előjött egy Stereo Action Team verzió, ez pedig ugyanennek az elektromos verziója, hiszen egyre több elektromos bringa versenyről is hajlunk, erről már szintén kifejtettük a véleményünket, hogy szerintem egyébként, tehát versenyezni és díjakat adni elektromos bringa kategóriában nem a legszerencsésebb, de hát amiben pénz van, azt csinálják. Merida E160 10K, ez szintén egy 10 000 eurós bringa, de nekem így, top 5-be, vagy inkább top 3-ba benne van most az elektromos montik között. Mentem is vele, sikerült vele hosszan mennem a Merida sajtótáborba, tehát tényleg nem csak ez a gurulok vele egy fél órás terepezést, hanem el tudtam vinni egész napra. Iszonyatosan kibebaszott jó gép, hát nyilván drága, azért most már a Merida is felnőtt az összes többi bringa mellé minden tekintetben, és ez az árcédulát is tartalmazza. Highbike X-Duro Enduro 10.0, most majd sokan azt mondják, hogy ha persze saját magam felé hajlik a kezem. Nem, ez igazából egy baromi jó bringa lett, ebbe ugye benne van a Flyon, ugye a Highbike Flyonnak nevezi a motor, de igazából ez a TQ System motor, ami 120 Nm-es nyomatékkal is rendelkezhet programozástól függően. Brutálisan megy a gép, csak kicsit hosszú egyébként, tehát a geometriája ilyen nagyon lapos, meg nagyon nagy a tengelytáv. Tehát nekem például egy Merida menet tulajdonságokra sokkal jobban tetszik, mint ez a highbike, de abszolút itt van a helye újdonságok között. Canyon Spectral Ion CF 9.0. Ez szintén egy olyan elektromos bringa, ami új és baromira innovatív megoldásokat tartalmaz, és valahogy azt látjuk, hogy a Canyon nem nyúl mellé most már lassan egyik kategóriában sem az új bringák bemutatásánál. Focus Jam 2 9.9 Drifter. Itt, és ez így hülyén hangzik, hogy ez is egy nagyon kiváló elektromos bringa, de igen, azért lett beválogatva. Sajnos menni nem mentem még vele, kíváncsi lennék rá. Külön érdekesség, hogy van egy beépített akkumulátor a vázban, és kívülről még tartalékakut is lehet ilyen kulastartós megoldásszerűen hozzácsatolni. Én nem vagyok annak a híve, hogy ilyen 1 kWh-nyi akkumulátorokkal bringázzunk, de úgy látszik, hogy tőlünk nyugatra erre van igény. Focus Paralén 2 9.9, ez ugye egy országúti bringa, szintén, tehát oké, látszik rajta, hogy elektromos országúti, de közel se annyira, mint a tökségen, tehát mondjuk megnézel egy Cube elektromos országútit, azon sokkal jobban ordít, hogy van benne egy elektromos rendszer, ebbe a fókuszban nem látszik annyira.
Nekem ezzel volt egyébként egyszer egy élményem dobogókön, és kimondottan nehéz menet közben felismerni, hogy egy elektromos bringával van dolgod.
De mentél vele, vagy valaki ment
vele? Valaki ment vele, és nem, elsőről nem tűnt fel, csak azt hiszem, hogy egészen jó svungja van, és dinamikusan megy ki a kanyarokból. Aztán mondtam, hogy puha, itt azért kapkodni kell a virgácsokat, hogy utolérjem.
Tehát te ott, ha most hallgatsz minket, és egy Focus Paralink 2-vel biciklizel, akkor írjál nekünk, mert tök szívesen kipróbálnám a bringát.
Hát ugye ebben fazú a hajtás van.
Igen, igen, igen. Én egyébként tökre ilyen fazú a hívő vagyok egyébként, már így a Shimano mellett, mert egy országútiban nem kell, tehát egy Bosch motor nem néz ki benne szépen, a Shimano sem néz ki benne szépen, tehát igazából a fazú az, ami így szépen el van benne rejtve, meg még majd a másik, amiről szót ejtek. Giant Rain E plusz Zero Pro. Hát ugye a Giant rugózását már dicsértem a Montiknál is. A Rain az önmagában a hagyományos bringák között is egy iszonyatosan jó bringa, és az elektromos bringa verziójára is ugyanez érvényes. És megint előkerült egy Pivot, Shuttle Team XTR, benne az intelligens Fox rugózással, ugye ami kvázi ilyen nevezhetjük számítógép vezérelt rugózásnak. Nagyjából mindenkinek a félvesélyét el kell adni, hogy vegyél egy ilyet, de hát a Mach 5.5 mellé föl tudnám írni így a családi flottába gond nélkül. Young Talent Decoy Pro Race. Young Talent szintén egy baromi jó bringa. A Decoy úgy szintén elektromos bringában pedig megint csak... Tehát nekem azért azok az e-bike-ok tetszenek jobban, amikről nem ordít, hogy elektromos bringa, és nem azért, mert most csalni lehet vele, meg mit tudom én, hanem egyszerűen, tehát egy bringa ne úgy nézen ki, mint egy tank. KTM Makina Proler Sonic. Ez volt az a bicikli, ami a sajtóanyagban láttam, így azt mondtam, hogy fú, basszus, tehát én értem, hogy német, meg hogy osztrák, meg KTM, meg minden, de hogy lehet egy ilyen ronda biciklit tervezni, majd élőben döbbenetesen jó volt, a Eurobike-on mutatták be ugye a bringát, és egy tök érdekes színátmenetet használtak, eltértek a narancstól, tökre meglepett, hogy igazából ez egy tank, és mégis sikerült olyan dizájnt adni neki, hogy ez élőben nem látszik rajta annyira. Bianchi Aria E-Road Di2. Ugye a Bianchi Aria, illetve a következő Villiers Cento 10 Hybrid, mind a kettő ezzel az agymotoros rendszerrel készül. Ugye sokan azt hiszik, hogy az agymotoros rendszer az egy ilyen olcsó low budget kínai cucc, ami részben igaz is, hiszen a 99% az agymotoros bicikliknek ilyen kínai low budget cucc. Viszont mióta a Mahle belépett az elektromos bringa bizniszbe, azóta kicsit másképpen kell nézni. Nagyon sok elektromos országútit fogunk látni, amiben ilyen pici hátsó Mahle agymotor van, és a Bianchi Ariában is, és a Villiers Cento 10 Hybridben is ez a rendszer üzemel. Gyakorlatilag fölraksz hozzá egy 12-28-as vagy 32-es sort, nem is látszik, hogy mögötte van a motor. Viszont a Villiersről azért még csak ejtenék egy szót, tehát Cento 10 Hybrid egy olyan szinten szép elektromos országúti, hogy tényleg keressetek rá még akkor is, hogyha nem kedvelitek mondjuk a Villiert, vagy így nem nincs a látómezőtökbe, baromira adja. Tehát, hogy tényleg, ahogy te is mondtad a sima országútiknál, itt ez így nekem is benne van a top 5-be. És jöhetnek akkor a gravel bike-ok, és iszok egy kis bort.
Én nekem közben elfogyott a söröm. Ha maradunk egy budget gyártónál, aki mondjuk Magyarországon annyira nem pörög, de annál nagyobb, ez a Rebel CGR SL gravel bringája, ami oldalra ránézel, meg nem mondod, hogy gravel bicó. Azt mondanád, hogy egy ilyen sportos országúti, és valahogy ilyen gravel bringáknál ugye két útvonal van, vagy valami nagyon sportos, vagy ugye ilyen mini monti, és hajlított kormánya, kicsit úgy néz ki, én nekem jobban jönnek be ezek az ilyen sportos, kicsit inkább a cyclocrossra hajazó vázgeometriák.
Egyébként ez volt az egyetlen bring, amire rá kellett googliznom, mert megvolt így a Rebel, mint márka, de igazából olyan szinten vakfolt volt nekem, hogy így rágoogliztam, hogy mi ez.
A következő az a Open Wide, vagy VIDE, vagy akárhogyan is akarják. Ugye ez a Cervelo-nak a vezető fejlesztője alapította az Open márkát, és ilyen ultrakönnyű, meg nagyon innovatív vázakat gyártanak. Ebből kizárólag a narancssárgát szabad venni, de tényleg egy nagyon innovatív és tényleg minőség ilyen megcsinált gravel bringa lett. Orbe a Terra, hát hogyha más nem tudok róla mondani, de tényleg az, hogy nálam azért került be a sorra, mert hasonlóan jó a dizájnja, mint egyébként, mint az Orca OMX-nek. és már engem ezzel tényleg meg tudtak venni. Valahogy a gravel bringáknál szerintem egyébként az, hogy mennyire jó a váz, amellett egyébként a design faktor is egy nagyon-nagyon lényeges szempont.
És most, amit mondani fogok, lehet, hogy többet nem kapok finom kávét a bájkartos Erikától, ugye, akik az Orbea forgalmazók, de nekem az Orbea mondjuk így 8-10 évvel ezelőtt egy ilyen egy márka volt így a többi közül, most meg, ha megnézzük, gyakorlatilag mindannyian írtunk föl majdnem minden kategóriába Orbeát, tehát szerintem olyan szintű dizájnváltáson estek túl, nem tudom, hogy lecserélődött-e az R&D csapat, vagy csak megfelelő szert használnak, de tényleg mindenütt ott van most már a bringájuk, és brutálisan jól néznek.
Nagyon jók voltak minőségben, hogy az Orbeák sok-sok évvel ezelőtt is országúton, és az Euskatellel, meg gondolj bele, hogy Absolonék is Orbeával nyertek versenyeket.
Igen, igen. De úgy nem volt a vágyaim tárgya, tehát hogy...
Pontosan. És ez nagyon nagyot változott most. A párja lesz a versenyben a GT Great Carbon, és hogyha aki sokat montizott, annak csak egy szó összetételt mondok, tripla háromszög. És akkor mindenki tudni fog, hogy egy GT-ről van szó itt is, arról van, itt is, hogyha oldalról nézed a vázat, akkor úgy alakulik, hogy mint hogy a három-háromszögből állna össze a kettővel ellentétbe. Ez maga a márkának az unikuma. Tényleg menőm és jó.
És egy picit visszautalva szerintem a Jordan-es történetre, és ezt ott akartam is mondani, csak elfelejtettem, hogy tehát igazából Hans-Jörg Ré kicsit olyan a GT-nél, mint Jordan így a Nike-nál, meg a Chicago Bulls-nál szerintem. Tehát, hogy így összefortak.
Hát kicsit kisebb fociba, de igen. Igen.
Jó, nagyságrendekkel kisebb foci van. Már ha megnézzük, ugye pont most jött ki a Hans-Jörg Rének egy új videója, hogy mit csinál a karantén alatt a kertes házába a trial bringáival. Már innen is látszik, hogy tehát nagyjából a Jordan szerintem egy Pro Tour versenyt le tudna szervezni a saját kis rancsán. Ehhez képest a Hans-Jörg Ré azért nagyságrendekkel kisebb házzal és kerttel rendelkezik.
A következő bringánkról talán te tudnál a legjobban nyilatkozni.
Mert volt is nekem. Hát igen, a Merida Silex az egy brutálisan jó gravel bringa, és tényleg abban olyan, tehát elsőre olyan lapot húzott a Merida Silex-el, hogy így rögtön a topba került vele. Tehát azért, ahogy mondtad, ugye az országúti vonalon ott fokozatosan fejlődtek a bringáik, stb., de a Silex az így élből az előre ugrott.
Következő versenyzőnk a Rose Backroad, amiből talán a legnagyobb újítás az, hogy már nem csak egy új festést kapott, mint ami egyik modellévről a másikra régebben kapta, és az volt a nagy újítás, hogy a Rose Xeon Cross-t átfestettük egy másik dizájnba, és ettől lett Backroad.
Most megtalálták a Pantone skálát beesve a fiókos szekrényben.
Igen, most már tényleg teljesen új váz kialakítást kapott. Több gumifér, nagyobb gumiférőhely, hosszabb nyerekcső, flex, és olyan szexi lila szín. Ahogy mondom, azért a dizájn eléggé fontos. De hogyha már dizájnnál vagyunk, és váz kialakításnál, a következő bringánk a Specialized Diverge, aminek talán a legnagyobb megkülönböztetője az, hogy a vázon bárhova el tudsz egy háromszög szendvicset rakni a tárolóiba.
Pedig nem is GT.
De tényleg nagyon speciális, nem értem meg ezeket az elrakott kis táskákat, de igazán komikusan néz ki, valakinek biztos tetszik. Nekem annyira nem, de...
Szerintem a mexikói határon lájkolnák egyébként.
Igen, a Narcosnak most zajlik a mexikói második évada, úgyhogy lehet, hogy abban majd megnézem, hogy van-e ilyen.
Lesz egy Narcos Edition.
Mint a Pacific Blue-ban, annó a GT bringek. Következő bicónk a Cannondale Topstone Carbon, és ugye amikor te mondtad a BMC-nél a Monte Carlo, nem teljes fuli, ez se egy teljes fuli, de ennek is van egy hátsó kis mini forgáspontja, amivel hátul csillapít. Nekem ez már sok, mert tényleg valahol azt érzem, hogy egy újra Monte Carlót csinálunk, csak vékonyabb kerekekkel, kevésbé komplikált helyekre, de megfelelően innovatív és egyedülálló magában.
Igen, lassan, ha teszünk bele egy egyenes kormányt, akkor visszatérünk a régi Montikhoz.
Talán a Ninernek van még ugye ilyen fuli gravel bringája.
Igen, igen, szép is.
Ha szépnél vagyunk, akkor meg a Track Checkpoint. Azt hiszem, hogy a Villiernél nek a festésével talán ez az egy modell tud vetekedni. Az a metápiros ezüst. Tök mindegy, hány festék van réteg. Hány festék réteg van rajta, mindegyik megérte. Úgyhogy köszönjük szépen a srácoknak. Következő, ez talán az első ilyen aero gravel kategória kialakítója volt, és ebben egy magyar...
Amire én már eleve felhördültem, hogy ilyen aero gravel, tehát...
Ráadásul ebbe ugye a fejlesztésében részlet is vett a egyik barátunk.
Igen, Bence.
A 3T Explorer. Hát elég extravagáns olasz bringa, maradjunk ennyibe. Kategóriáját ritkítja tényleg ezzel, hogy aero is, és gravel. De hogyha már extravagánsnál vagyunk, akkor egy kis ungáris Wirtschaft, a Csepel Deep Space, eddigi bringákkal ellentétben szigorúan kromó, hogy visszamenjünk így a magyar gyökerekhez. Ebbe is ugye nyilvánvalóan magyar fejlesztés van benne. Érdemes megnézni, hogy tényleg mennyire kis finom részletek vannak a váz kialakításban.
Tök vicces volt, mert ugye amikor kiraktuk, hogy milyen bringák szerepelnek ebbe a Bracket Challenge-be, akkor a Fityisz rám írt, hogy hogy beválogattuk a Csepel Deep Space-t, ő tökre meglepődött, és így annyit írtam neki vissza, hogy mert megérdemelte, és ennyi. Ugye ő volt a tervezője a bringának.
A BMC URS vannak következő. Ez már tényleg egy mini Monty hajlított kormánnyal. Hasonló letisztult vonalakkal, mint az összes BMC. Idén jött ki. Szexinek szexi. Valahogy szerintem meg fogunk érkezni tényleg annál a ponton, hogy egyenes kormányok lesznek. Most a kérdés csak az, hogy 42-es kormány lesz-e, vagy azonnal észszerűen lesz-e mondjuk egy 70-es. Hogyha már fejlesztéseknél vagyunk, és újdonságoknál, Love True Grit.
Ezt nem tudtam, hogy igazából ezt poénból tetted bele, vagy...
Hát, valahol kíváncsi vagyok az emberek reakciójára, hogy ti mit gondoltak, ugye a Love villák, azok eléggé érdekes, awkward kreációi így az iparnak. Úgyhogy érdemes megnézni ezt a paralelogramot, hanem össze-vissza nyiklik, nyaklik magába ugye a villa.
Ez igazából egy laprugó maga a történet, de ahogy a híres mondás mondja, kétszer hánytam, tehát egyszerűen fizetnének, se raknám bele a biciklimbe.
De hogyha már awkward dolgoknál vagyunk, akkor megérkeztünk ismét a kanyonhoz. Tehát a kanyon az többször olyan benne, mint a speci, amúgy.
Igen.
De a Canyon Grail, aminál ez a dupla kormány megoldás, ugye van egy felső rúd, meg van egy alsó rúd, amit tudsz fogni, hogyha kényelmesen, meg hogyha lejjebb akarod fogni a kormányt.
Hát illetve az előző napi kimosott ruháid megszáradnak, mint gravel kerékpározás, mert ruhaszárítóként tudod használni.
Emlékszem, hogy amikor a premiére volt ennek a bringának, ami kegyetlen mennyiségű mém született. De annak ellenére, igen, ahogy látom, azért pörög az eladás a németeknél.
Igen, pedig tényleg először azt hittem, hogy ilyen április egy elsőjei tréfa előrehozva, de nem.
És megérkeztünk az utolsó párosunknál, gravel vonalon, amelyikben az első a Giant Revolt. Giantnek a dizájnja azért elég visszafogott. Ezzel ellentétben azért a Revolt a maga szürke, de mégis ilyen fényes vonalaival azért kiugrik, és ebben szerintem szerepet játszik a Giantnek a tavaly kihozott ez a Tenzió nevezetű design vonala, amelyik most már minden a Monty országút, mindegy, és a gravelen végig húzódik. De nagyon-nagyon egységes. Villától, egészen a villától, a láncvilláig, annyira organikusak a vonalak, annyira összeillik minden, hogy jó ránézni. És ebből is van a legolcsóbbtól a legdrágábbig tényleg kivitel, ami szerintem egy nagyon-nagyon szexi package-et alkot. És ezzel szemben meg egy, hogy is mondjam, gravelt a tömegeknek, a Cube New Road.
Igen, mert az nem egy drága bringa, ugye ez egy aluvázas gép, egyébként tök jó és megfizethető itthon. Tehát tényleg, ha azt nézzük, hogy ezekből a listákból, amiket összeállítottunk, mennyi az, amiből Magyarországon 5-nél több fogy, akkor azért alaposan szűkülne a lista.
És talán a gravelnek egyébként sok szempontból ezt is kellene jelenteni, hogy egy jó strapa bíró bringa, amelyikkel nem kell sajnálod az alkatrészeket, hogyha sárba vagy dzsúvába keveredsz.
Hát vagy ha megpakolod őket táskával, tehát ugye a gravel bringán illik a villára is rakni csomagokat, csomagtartót, stb. Tehát nem tudom, ezek közül mennyi bírnál tartósan.
Hát meg ami ritkán szokta óvni a festést.
Igen, igen. Mondjuk szerintem, aki gravel bringát valóban arra használ, tehát ilyen bikepacking, túrázásra, meg egyebek, szerintem azok így nem kapnak sokkot a karcoktól.
De végére értünk itt a 64 bringánknak, amiből majd ti válogathattok, illetve hát már válogathattok is, hiszen 23-án elindult. Facebookon és Instagramon tudtok szavazni, meg is hirdetjük minden nap a egyes párosainkat, amire majd tudtok majd egyenként szavazgatni. Összesítgetjük, és akkor jövő hét folyamán az első győztesekkel jelentkezünk nektek egy külön kiadásban, hogy ki jutott tovább, ki a meglepetés. És azt is nézzük, hogy hány darab beküldött jelentkezésünk a Bracket Challenge-re él még. 80-at kaptunk, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük. Az elég rendes részvétel.
Én meg is lepődtem, így bevallom az őszintét, mert azért nem volt egyszerű, tehát azért alapvetően ismerned kell a gépeket ahhoz, hogy szavazzál, vagy legalábbis utána kell nézned. Tehát melós volt azért kitölteni a táblázatot, és ahhoz képest tényleg nagyon szép számba érkeztek.
Na, sokan küldtétek be, úgyhogy ezt köszönjük és szépen, mert tényleg azt is mutatja, hogy foglalkoztatok vele. Nem hiába raktuk bele a melót. De reméljük, hogy majd a szavazás is jó buli lesz, és akkor majd abban is lesz téma, amiről tudunk beszélgetni.
És szerintem a mai adással a Dér Zsoltnak is kielégítettük minden kérését, mert ugye a múltkor túl rövidnek találta a műsort, ez meg szerintem most az eddigi leghosszabbunk lesz.
Vagy éppen átlépi az első felét, amikor én Jordanről szerelmes ódát zengek. Úgyhogy most nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük a Patreonos támogatóinknak, és akik feliratkoztak a Facebook és a YouTube csatornáinkra. Ha tetszett, akkor osszatok meg a haverjaitok között. Szerintem élvezni fogják ők is. Különlegesen, hogyha mondjuk kosárlabda rajongók.
De lehet, kosár is bringa.
De Tomi, most már akkor, hogy kvittek legyünk, akkor te is majd tarthatsz egy fél előadást valami amerikai roncsautókról.
Tök jó. Akkor a következő részben részletesen bemutatjuk a Hemi motorok hemiszférikus égésterét, és szerintem szót ejthetünk a különböző dragradiálokról is. Szerintem érdekesnek hangzik így elsőre.
Nyugi srácok, én vágom az adást, ezért néha ilyen szar, úgyhogy ki fogom ezt vágni. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Jövő héten találkozunk, illetve hát találkozunk a szavazásnál is, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok!